miben is más Jézus, mint mindenki más, és azt találtuk, hogy abban az ünneplésben, abban, hogy Jézus magát vőlegénynek nevezés, ebben az ujjongó örömben más Jézus, mint az ő elődei. A mai alkalommal pedig, és ezért nem is akarok túlságosan hosszan visszafele tekingetni, talán az egyik legizgalmasabb részlet következik. Persze kevés olyan részlet van, amiről ne lehetne elmondani, hogy ez az egyik legizgalmasabb. Ugyanis Szent Máté evangéliumából ismerjük Jézusnak a hegyi beszédjét. Ennek van egy párja Szent Lukács evangéliumában, vagy mondhatnánk talán majd, hogy nem ellentétének is. Ezt úgy szokták hívni, hogy Jézusnak a síksági beszéde. Ez persze sokkal kevésbé szép kifejezés, mint a hegyi beszéd, de azért hívják így, mert Jézus miután egy egész éjszakát imádságban tölt, ezek után magához hívja a tanítványait föl a hegyre, kiválasztja a 12 apostolt, ezek után lejön a hegyről, elkezdi gyógyítani az embereket, és egy sík vidéken, egy alföldön, ha úgy tetszik, akkor elmondja nagyjából ugyanazt a tanítását, amit megtalálunk Máté evangéliumában és a hegyi beszédben. Természetesen nem egészen ugyanarról a tanításról van szó, csak annak egy, hogy így mondjam, párjáról, de ahogyan Máté evangéliuma a hegyen történik, úgy ez a tanítás a síkságon történik, és azt gondolom, hogy ennek itt külön aktualitása van, hiszen mi is itt a hegy lábánál vagyunk Pápán, nem a hegy tetején, mint talán más városok elmondhatják magukról, de minthogyha Jézus ma hozzánk jönne le, és mondaná el az ő tanítását. Ennek a síksági beszédnek azt a címet is adhatnánk, hogy az új útmutatás. Hiszen ez a síksági beszéd azzal kezdődik, hogy, amint említettem, Jézus lejön a hegyről. És akkor, amikor Jézus lejön a hegyről, akkor nagyjából ugyanazt teszi, mint amit Mózes tett akkor, amikor megkapta a törvényt a pusztában, és lejött a hegyről, hogy azt elmondja az ószövetségi választott népnek. Ilyen értelemben szokták ezt a síksági beszédet úgy is értelmezni, mint Jézusnak az új tóráját, az új törvényét, vagy hogyha szebben akarjuk magyarra fordítani, akkor az új útmutatását. Azt az útmutatást, ami megmutatja nekünk azt az utat, amelyen eljuthatunk Isten országába. És ez azért is érdekes, mert Jézus is ugyanezt az utat járja. Egész évi bibliaóránknak az a címe, hogy Jézus útja. Most mondja el Jézus, hogy úgy mondjam, a térképet. Most mutatja meg nekünk azt a térképet, amelyen láthatjuk, hogy hogy is kell járnunk ezen az úton. Ez a síksági beszéd egy meglehetősen hosszú beszéd. Az egész az nem fér bele 3/4 órába, de egy órába sem férne bele. Viszont egy részlet, talán a legkeményebb, legizgalmasabb bevezető részlet, az annál inkább belefér. És zsidó bölcsesség szerint egyébként minden benne van a maga kezdetében, tehát akkor, hogyha valaminek a kezdetét ismerjük, akkor az összes többi ennek már csak a kibontása, ha megnézzük, hogy mi van az elején, akkor onnan, ha csak egy pillantást vetünk a többire, akkor már látni fogjuk az egészet. Amint említettem, az apostolok hegyen történő kiválasztása után Jézus lejön a hegyről, és akkor azt látjuk, hogy Jézus, amint leér a hegyről, gyógyítja az embereket. Jézusnak a jelenléte, Jézusnak az egész személyisége gyógyító jelenlét, Jézus maga a gyógyító, Jézus maga az üdvözítő. Nagyon érdekes, hogy vannak olyan nyelvek, mint például a német, amelyben a gyógyulás és az üdvösség egy és ugyanaz a szó. De a görög is hasonló, ahogyan az evangélium íródott, szabadulás, gyógyulás, üdvösség, ez mind egy és ugyanaz a szó, és ezzel megvan az a szerencsénk, hogy sokkal kevésbé elvont szó, mint ahogyan az a mi magyar üdvösség szavunk, ezt már talán nem tudjuk olyan nagyon a helyén kezelni, mint ahogy talán kellene. És ezek után, miután Jézus ilyen nagyon sok mindenkit meggyógyított, erre a gyógyításra is mindjárt vetünk egy pillantást, mondja el az ő nagy beszédét. Vagyis ez a beszéd bele van ágyazva az imádságba, és bele van ágyazva a gyógyításokba. Jézus beszéde az imádságból fakad, és Jézus beszéde gyógyító erejű. Tehát ugyan nem lehetünk ott, amikor Jézus gyógyít. Nem lehettünk ott, amikor Jézus gyógyított, de akkor, hogyha most halljuk Jézusnak a szavait, akkor ebből az is következik számunkra, hogy ezekkel a szavakkal is gyógyít bennünket. Így azt is elmondhatjuk, hogy nem maradtunk le semmiről. Hogy is néz ki ez a beszéd? Jézus először is boldogságokat és jajokat fogalmaz meg. Ezt fogjuk megnézni ma. Ezek után beszél Jézus az ellenség szeretetéről. Beszél Jézus azokról, arról a szeretetről, ami egyáltalán nem egyértelmű, ami egyáltalán nem könnyű, ami sokszor úgy tűnik, hogy túlzás, és Jézus megmutatja, hogy ez a megfelelő út. Ezek után Jézus óva tévtanítóktól, azoktól, akiknek, hogy úgy mondjam, jár a szájuk, de nem teszik meg azt, amit ők azután mondanak. Végül pedig Jézus a sziklára épített ház példabeszédével mutat rá arra, hogy nem elég hallgatni őt, nem elég azt mondani, hogy Uram, Uram, hanem arra is szükség van, hogy megéljük, tettekre is, életre is váltsuk azt, amit ő mondott. Nézzük meg tehát ennek a beszédnek a közvetlen előzményét, a gyógyításokat, és nézzük meg a boldogságokat és a jajokat, amelyeket Jézus elmond, mert ezekben a boldogságokban és jajokban benne van tulajdonképpen az a térkép, hogy hol is mozog Jézus. És lejöve velük, mármint hogy a tanítványokkal a hegyről, megállt Jézus egy sík helyen, és sok tanítványának a tömege, és a nép sok csoportosulása egész Júdából és Jeruzsálemből, és a tengerparti Tírusból és Szidonból, akik jöttek hallgatni rá, és gyógyulni a betegségeikből, és a tisztátalan lelkektől zaklatottak meggyógyítattak, és az egész tömeg kereste megérinteni őt, mivel belőle erő jött ki, és gyógyított mindenki. És ő fölemelve a szemeit tanítványaira mondta: Boldogok a szegények, mert tiétek az Isten királysága. Boldogok a most éhezők, mert majd jól lakadtok. Boldogok a most sírók, mert majd nevettek. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek majd benneteket az emberek, és amikor kirekesztenek majd titeket, és gúnyolnak majd, és kidobják majd a neveteket, mint gonoszat az emberfia miatt. Örüljetek abban az órában, és újjongjatok, íme, ugyanis a jutalmatok sok a mennyben. Eszerint cselekedtek ugyanis a prófétáknak az atyái. Ám jaj nektek, gazdagok, mert átveszitek vigasztalásotokat. Jaj nektek, most jól lakottak, mert éhezni fogtok. Jaj, most nevetők, mert majd gyászoltok és sírtok. Jaj, amikor majd nektek szépeket mond minden ember, eszerint cselekedtek ugyanis az álprófétáknak az atyái. Eddig ez a részlet. Talán első ránézésre, meg talán másodikra és harmadikra is elmondható, hogy ez egyáltalán nem szép részlet. Nem egy olyan részlet ez, amit olyan kellemes hallani, hallgatni, egyáltalán nem szép hallgatni ezeket a szavakat, de Jézus nagyon sokszor nem szép dolgokat mond, hanem annál igazabb dolgokat mond. Jézus nem a látszatra törekszik, hogy szép legyen, amit elmond. Jézus nem a kellemesre törekszik, hogy csiklandozza a fülünket, hanem sokkal inkább a lényegesre tekint. De nézzük az elejétől. Jézus a tanítványaival együtt lejön a hegyről és megáll egy sík helyen, és nagy nagy tömeg jön köréje. Úgy érdemes ezt elképzelni, hogy ez a tömeg koncentrikus körökben áll Jézus körül, vagy ül le körülötte. Ott van körülötte a 12 apostol, aztán a 12 apostol mögött ott ülnek a többi tanítványok, aztán ott ül a népnek a sok-sok csoportja, a választott népnek a tagjai, aztán a tengerparti Tírusból és Szidonból, ezek már pogány vidékek, tehát a választott nép határain túlról is jönnek, és ezek az emberek azért jönnek, hogy hallgassák Jézust. Jézust akarják hallani, és miközben Jézust akarják hallani, gyógyulást keresnek a betegségeikből. Ezek az emberek nagyon jól tudják, hogy Jézusnál van a gyógyulás, talán azt is mondhatjuk, hogy maga Jézus a gyógyulás, ő az, aki gyógyít bennünket, és a vele való találkozás az, amiben valóban gyógyulni tudunk. Ezek az emberek azért jönnek, mert meg akarnak szabadulni a betegségeiktől, de nagyon fontos tudnunk, hogy Jézus nem csak tüneti kezelést alkalmaz, hanem sokkal többet tesz annál. Jézus elsősorban az ember egészét szeretné meggyógyítani, ha úgy tetszik, Jézus az egészséget akarja visszaadni, nem csak a fizikai vagy biológiai jólét érzést szeretné megajándékozni, vagy odaajándékozni nekünk. És a tisztátalan lelkektől zaklatottak is meggyógyítattak, vagyis azok, akiket különféle gonosz lelkek gyötörtek, azok is meggyógyultak, de Szent Lukács evangélistának nagyon fontos, hogy megint csak szenvedő szerkezetet használjon, amely szenvedő szerkezet arra mutat rá, hogy Isten az, aki gyógyít Jézuson keresztül. És az egész tömeg kereste megérinteni őt, vagyis mindenki meg akarta érinteni Jézust, hát elég nagy tömegnyomor lehetett, hogyha ebbe így belegondolunk, mivel belőle erő jött ki, és gyógyított mindenkit. Jézus az, aki hordozza Isten gyógyító erejét, és ezért mindenki meg akarja őt érinteni. Akkor, hogyha valamilyen szeretett, híres ember érkezik valahová, akkor is megfigyelhetjük újból és újból, hogy mindenki ezzel a valakivel szeretne kezet fogni. És akkor, hogyha sikerül ezt a bizonyos híres valakit megérinteni, akkor az embereknek sokszor életre szóló élmény lehet. Mit is látunk eddig? Azt látjuk, hogy miután Jézus átimádkozta az éjszakát és kiválasztotta tanítványait, hordozza tulajdonképpen Istennek a gyógyító erejét. És ez a gyógyító erő, ez Istennek a gyógyító ereje, akivel Jézus folyamatosan kapcsolatban van, akivel Jézus állandó kapcsolatban van. És ez rámutat egy picikét arra is, hogy a mi imádságunk mit jelent. A mi imádságunk is azt jelenti, hogy akkor, hogyha valóban sikerül elmélyülnünk az imádságban, és utána tenni a feladatainkat, akkor az egyúttal azt is fogja jelenteni, hogy belőlünk is ugyanez a gyógyító erő fog áradni. Nem azért, mert olyan nagyon szentek vagyunk, vagy okosak vagyunk, hanem azért, mert kapcsolatban vagyunk a gyógyító Istennel. És akkor, amikor mindenki gyógyulást vár Jézustól, amikor mindenki Jézust akarja megérinteni, amikor mindenki Jézus körül nyomorog, akkor Jézus nem azt szervezi meg, hogy kedves testvérek, tessék sorba állni, és akkor bal oldalon jöhetnek azok, akik még nem érintettek meg, és jobb oldalon távozhatnak, és akkor nem fogják egymást eltaposni, és akkor mindenki megérinthet engem. Nem. Jézus elkezd beszélni. Fölemeli a szemét Jézus, és a tanítványaira figyel. Azokra, akiket ő választott ki. És ezekre a tanítványokra figyel, és ezekre a tanítványokra figyelve kezd el Jézus beszélni. Kezd el Jézus tanítani. Azért, mert a tanításán keresztül az ő gyógyító ereje elér minden ember, de Jézus nagyon fifikás, ha szabad ezt a szót használni, mert ő nem a tömegekre figyel, ő nem azokra a külföldiekre figyel, akik talán napokon keresztül utaztak azért, hogy Jézust hallhassák, hanem a tanítványaira figyel. Jézus azokra figyel, akiket ő kiválasztott, azokra figyel, akik már követték őt, akik már ismerik őt, de Jézus a többieknek is megengedi, hogy hallgassák őt. És hogy a többiek mit hallanak abból, amit Jézus mond, arra Jézus már nem figyel oda. Első ránézésre ez megdöbbentő lehet, hogy Jézus csak a saját tanítványaival foglalkozik, de Jézus azért foglalkozik a tanítványaival, mert nagyon jól tudja, hogy ő a tanítványait majd el fogja küldeni a világ végéig, hogy hirdessék azt, amit Jézus mondott nekik, vagyis, hogyha a tanítványok hallották, amit Jézus mondott, akkor van esély arra, hogy ez a tanítás mindenkihez eljusson. De hogyha a tanítványok nem hallják csak a tömegek, akkor lehet, hogy a tömeg lelkesedik és a végén tapsol, de utána egészen biztos, hogy semeddig sem fog eljutni ez a tanítás. Ráadásul, amikor Jézus a tanítványaira figyel, akkor ezzel emlékeztet bennünket arra a minőségre is, ahogyan ő tanít. Jézus valóban minőségi tanítással ajándékoz meg bennünket. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az a tanítás, amit Jézus elmond, az nem valamilyen földvizezett valami. Az Jézusnak a szívéből áradó, az Jézusnak az isteni szívéből áradó tanítás. Olyan tanítás, ami valóban a szó lehető legszorosabb értelmében az Isten szava, ahogyan a szentírási olvasmányok végén mondjuk a Szentmisében is, hogy ez az Isten szava, ez az Isten igéje, sőt, ez az evangélium szava, az örömhír szava, Isten evangéliumának, Isten örömhírének, Isten szeretetének üzenetének a szava. És Jézus ezt az üzenetet, ezt a tanítást nem hajlandó, hogy úgy mondjam, fölvizezni. Ezt nem hajlandó úgy alakítani, hogy hát tetszem már azoknak is, akik kívül állnak. Ha kívülállóknak tetszik, akkor jó és belőlük is tanítvány lesz, ha pedig nem tetszik nekik, akkor Jézus megengedi nekik azt, hogy egyelőre elmenjenek. De Jézus azokért is vállalja a kereszthalált, akik aztán elmennek. És mit tanít Jézus? Boldogok a szegények, mert tiétek az Isten királysága. Boldogok a most éhezők, mert majd jól lakadtok. Boldogok a most sírók, mert majd nevettek. Máté evangéliumából ismerjük a 8 boldogságot, itt csak 3 van. És ráadásul ez a 3 boldogság sokkal drasztikusabb, sokkal sarkosabb, mint a Máténál lévő boldogságok, pedig azokat sem olyan nagyon könnyű megemészteni. Itt Jézus a szegényekről beszél, és a szegények azok a szegények, akik a nélkülöző szegények, a kisemmizettek, a létminimum alatt élő szegények, azok, akik valóban éheznek, a szó lehető legszorosabb értelmében, és azok, akiknek emiatt van okuk sírni. Ez tulajdonképpen egyetlen egy csoport. A szegények, az éhezők és a sírók. Ez az a csoport, ezek azok az emberek, akiknek semmiük sincs, akik semmire sem számíthatnak, akik kirekesztettek, akik kitaszítottak. És itt föltehetjük a kérdést, lehetséges az, hogy minél rosszabbul él valaki ezen a földön, annál boldogabb? Lehet, hogy Jézus ennyire hihetetlen tanítással áll elő elénk? Azt gondolom, hogy ha odafigyeltünk arra, amit az evangélista leír, akkor egyértelműen az a válaszunk, hogy nem egészen így áll ez a dolog. Hiszen Jézus nem mindenkire figyel, Jézus a tanítványaira figyel. És Jézus a tanítványainak mondja azt, hogy boldogok vagytok, hogyha szegények vagytok, boldogok vagytok akkor, hogyha kisemmizettek vagytok, hogyha sírtok, hogyha éheztek. Ez azokra a helyzetekre vonatkozik, amikor valaki tanítvány. Mit jelent ez? Jézus ezek mellé a boldogságok mellé nagy-nagy ígéreteket fűz. Olyan ígéreteket, amelyek azt gondolom, hogy minden vágyunkat beteljesítik. Azt mondja, hogy boldogok a szegények, mert tiétek az Isten királysága. Magyarul ti vagytok a polgárok abban a királyságban, ahol Isten a király, és ahol Isten gondoskodik az ő polgárairól. Boldogok vagytok ti szegények, mert majd jól lakadtok, vagyis majd Isten az ő királyságában nektek rendez hatalmas nagy lakomát. Nem csak lelki értelemben, hanem fizikailag is, és ez igazi jól lakásról szól. Boldogok a most sírók, mert majd nevettek, vagyis az a sírás, ami most a gyász miatt bennük van, az egyszer majd nevetésre fordul, olyan igazi, hangos, hadd mondjam így, teli torokból, teli szívből fakadó nevetésre, olyan nevetésre, amely az igazi öröm, az igazi békesség, az igazi felszabadultságnak az öröme, a nevetése. Mit jelentenek ezek a boldogságok? Azt jelentik, hogy abban a pillanatban, hogy az ember megtapasztalja a saját szűkösségét, a saját szegénységét, mondhatnánk így is, abban a pillanatban, hogy az ember megtapasztalja a saját nyomorúságát, azt a nyomorúságot, amitől nagyon-nagyon szenvedünk, ami nagyon-nagyon fájdalmas, abban a pillanatban nyitottá tudunk válni, hogyha valóban tanítványok vagyunk, arra a nagy ajándékra, amit az Isten készített nekünk. Akkor tudunk nyitottá válni az Isten királyságára, akkor tudunk belépni ebbe a királyságba. De ezután a jelenlévő boldogságok után, ezek után Jézus beszél azokról is, hogy mikor lesznek még boldogok a tanítványok, majd a jövőben. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek majd benneteket az emberek, és amikor kirekesztenek majd titeket, és gúnyolnak majd, és kidobják majd a neveteket, mint gonoszat az emberfia miatt. Micsoda boldogság, amikor az embert kirekesztik, amikor az emberre minden rosszat mondanak, amikor az ember nevével átkozódnak, és például hozzád fel, hogy nézd a bolond, ez is így járt. Micsoda boldogság ez. De Jézus ehhez hozzáteszi, akkor boldogok a tanítványok, hogyha az emberfia miatt történik ez. Azt gondolom, hogy ebben a boldogságban mindannyian részesülhetünk, és mindannyian részesültünk. Nagyon-nagyon sokszor hallottam már, és azt hiszem, hogy sokkal ritkábban hallom, mint ahányszor megtörténik, hogy panaszkodunk amiatt, hogy azért, mert mi templomba járunk, azért, mert nekünk Isten fontos, ezért bennünket lenéznek, ezért bennünket megvetnek, ezért bennünket ma már lehet, hogy nem üldöznek, de csak olyan másodosztályú embernek tekintenek, olyanoknak, akik talán olyan furcsák is vagyunk, olyan csodabogarak is vagyunk, olyanok, akik nem annyira illünk bele a mai világba. Azt gondolom, kedves testvérek, hogy pontosan erről van szó. Erről van szó, és erre mondja Jézus, hogy boldogok vagytok. Miért vagyunk boldogok? Olyan jó megtapasztalni a kirekesztettséget. Olyan jó megtapasztalni azt, amikor lenéznek bennünket. Hát azt hiszem, hogy van arról tapasztalatunk, hogy ez egyáltalán nem jó. Ez egyáltalán nem kellemes, ez egyáltalán nem felszabadító. Akkor miért vagyunk boldogok? Jézus ezt úgy fogalmazza meg, hogy azt mondja, örüljetek abban az órában, amikor ez történik, és ugráljatok, örömötökben ugráljatok, íme, ugyanis a jutalmatok sok a mennyben. Ez az egyik, hogy nagy jutalomra számíthatunk a mennyben, de Jézus ehhez hozzátesz még valamit, ami szerintem még sokkal fontosabb. Ez szerint cselekedtek ugyanis a prófétáknak az atyáik. Vagyis a régi prófétákkal ugyanígy bántak el. Ugyanilyen csúnyán, ugyanilyen rosszul. Vagyis, mit jelent ez? Sorsközösségben vagyunk a régi prófétákkal, azokkal a prófétákkal, akiknek az írásaiból szentmiséről szentmisére felolvasunk, akik azokat a szövegeket leírták, nekik lehetünk a sorstársai. De még tovább is mehetünk. Hiszen maga Jézus is megtapasztalta ezt a fajta kirekesztettséget, ezt a fajta boldogságot. És így nem csak a prófétáknak lehetünk sorstársai, hanem ilyenkor Jézusnak vagyunk a sorstársai. Az üldözött, a megvetett, a keresztre feszített Jézusnak vagyunk a sorstársai. A legmélyebb társai. Hát nem tudom, van-e nagyobb öröm annál ezen a világon, mint hogy Jézus azt mondja, hogy ti egészen a társaim vagytok. Hát ha van ekkora öröm, ez pont akkor van, amikor velünk az emberek a lehető legcsúnyábban bánnak el. És ezért van okunk arra, hogy ujjongjunk, hogy ugráljunk örömünkben, hogy valóban örüljünk. Nem azért, mert olyan kellemes megtapasztalni a kirekesztettséget, hanem azért, mert miközben az emberek Jézusért kirekesztenek bennünket, közben Jézusnak válunk a sorstársaivá. De nem csak az üldöztetésben, hanem utána is. Nem csak a megvetésben, hanem utána is. És talán emlékszünk arra, amit Szent Pál apostol írt a Filippiekhez írt levelében, hogy miután Jézus kiüresítette önmagát és hasonlóvá lett hozzánk, utána olyan nevet kapott, hogy az ő neve előtt meghajlik minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban. És Jézusnak ebben is sorstársai lehetünk. Vagyis akkor, amikor megvetéssel fordulnak felénk, akkor ilyen szinten lehetünk Jézusnak a sorstársai, hogy talán nem előttünk hajlik meg minden tér, de amellett a Jézus mellett, vagy bocsánat, azelőtt a Jézus előtt, aki előtt minden tér meghajlik, neki leszünk a sorstársai. Ő osztja meg velünk nem csak a megvettetését, hanem a saját dicsőségét is. Azt a dicsőséget, ami minden felül múlt. A Jézussal való közösség az, ami boldoggá tesz bennünket. Azokban a nyomorúságokban is, amelyeket újból és újból el kell szenvednünk. Ezek után Jézus beszél arról, hogy mikor van jaj nekünk. És mindez az eddigieknek pontosan az ellentéte. Ám jaj nektek gazdagok, mert átveszitek vigasztalásotokat. Jaj nektek most jól lakottak, mert éhezni fogtok. Jaj most nevetők, mert majd gyászoltok és sírtok. Akkor, hogyha elsőre megnézzük ezt a szövegrészt, és hozzám egy kicsikét jókedvünk is van, akkor gyorsan lelkiismeret furdalásunk támad, hogy hát most akkor lehet, hogy rógatnunk kellene az orrunkat, jó nagy szomorúságot kellene csapnunk, és ehhez hasonlók, mert jaj nekünk, hogyha gazdagok vagyunk, hogyha jól laktunk, és jaj nekünk, hogyha nevetünk. Azt gondolom, hogy itt is nagyon fontos megnézni, hogy mik azok a dolgok, amiket Jézus ezekhez a gyajokhoz hozzátesz. Jaj nektek, gazdagok, mert átveszitek vigasztalásotokat. Vagyis abból merítetek vigasztalást, amitek van a gazdagságból. Az anyagi javakból merítitek azt, ami csak Isten tud betölteni. És azt gondolom, hogy valóban jaj nekünk akkor, hogyha akár a vagyonunk, akár a külső-belső javaink, akár egészségünk, akár kapcsolataink, akár különböző tárgyaink, akár különböző szokásaink Istennek a helyére lépnek a mi életünkben. És ebből merítünk vigasztalást. Lehet, hogy közben kényelmesen érezzük magunkat, de ez a kényelem elvon bennünket az Istennel való kapcsolattól. Jaj nektek, most jól lakottak, mert éhezni fogtok. Akkor, hogyha Jézusnak bármely tanítványa azt mondja, hogy én nekem mindenem megvan, onnantól kezdve ez azt jelenti, hogy nem veszük észre az igazi éhséget. Nem veszük észre azt az éhséget, ami körülöttünk van a világban fizikailag, és nem veszük észre azt az éhséget, ami bennünk van a lelki javak iránt. Jaj, most nevetünk, mert majd gyászoltok és sírtok. Nagyon sokszor a nevetéssel, a felszínes jókedvvel próbáljuk meg elpalástolni belső mély fájdalmainkat. És akkor, hogyha ezt tesszük, akkor egészen biztos csak lehetünk abban, hogy valóban jaj nekünk, mert ez a nevetés valóban véget ér. Eszembe jut két dolog is. Az egyik, hogy gyerekekkel kapcsolatban figyeltem meg, és jutott eszembe, hogy én is ugyanilyen gyerek voltam. Minél nagyobb rossz dolog történt, és minél nagyobb rossz dolgot kellett otthon beismerni, például beszerzett rossz jegyek és ehhez hasonlók, annál inkább volt kitörő jó kedvem. Már addig, ameddig el nem mondhattam szüleimnek, hogy micsoda remekül sikerült szerepelnem az iskolában. És mai gyerekeken is ezt veszem észre, és erre szokták azt mondani, hogy valaki érzi a vesztét. És akkor, amikor valaki érzi a vesztét, akkor nagyon is jó kedve szokott lenni. Tulajdonképpen ez az, amire Jézus azt mondja, hogy jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és gyászolni fogtok. A másik pedig, nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy emberek azt mondják, hogy mindenük megvan, minden rendben van az életükben, minden szép, minden jó, csak éppen az a dolog hiányzik, ami az egészet összefogná, hogy így mondja, minden megvan, csak éppen a minden hiányzik. A minden természetesen különböző értelemben. És ez az, amit Jézus úgy fogalmaz meg, hogy jaj nektek most gazdagok, mert átveszitek a vigasztalásotokat. És nem találjátok meg azt a mindent, amit nem lehet birtokolni, csak az Istentől befogadni. Jaj, amikor majd nektek szépeket mond minden ember, eszerint cselekedtek ugyanis az álprófétáknak az atyáik. Vagyis, akkor, amikor valaki csupa olyan dolgot mond, ami csak tetszésre talán, akkor, amikor valaki tényleg csak azt hallja, hogy jaj de szép és jaj de jó, akkor az azt jelenti, hogy valami nincs rendben. Ez azt jelenti, hogy nem lehet megdicsérni a másikat? Egyáltalán nem ezt jelenti. Az, amikor valakire mindenki azt mondja, hogy amikor valakire mindenki szépeket mond, az azt jelenti, hogy az illető megtanult úgy beszélni, hogy az mindenkinek tetszen. De akkor, hogyha valaki így beszél, akkor az egyszer s mindenkorra azt is jelenti, hogy már nem Jézusnak az evangéliumát, már nem Istennek a tanítását mondja, hanem valami egészen mást. Hiszen Jézus tanításában benne van az, hogy jaj nektek. És az, hogy jaj nektek, az nekünk általában nem szokott tetszeni. És mi felnőttek abban a hátrányos helyzetben vagyunk, hogy amíg a gyerekeknek még csak-csak mondjuk azt, hogy jaj neked, nekünk felnőtteknek ezt már senki nem meri mondani. Csak Jézus. És csak akkor hallhatjuk ezt, amikor Jézus üzeni nekünk, és amikor Jézus emlékeztet bennünket, hogy Ha rossz útra tévedünk, akkor valóban jaj nekünk. És éppen ezért, akkor, hogyha mindenkinek megfeleltünk, akkor az azt jelenti, hogy éppen nem Jézus akaratát teljesítettük. Eszerint cselekedtek ugyanis az álprófétáknak az atyáik. Vagyis azoknak a prófétáknak tettek így, azokkal a prófétákkal bántak egy így, azokat a prófétákat magasztalták, akik tudtak szépeket mondani, akik tudtak okosakat mondani, akik tudtak olyanokat mondani, ami mindenkinek, minden körülmények között tetszett. Egyetlen egy hátránya volt ezeknek az álprófétáknak, bár Isten nevében beszéltek, de semmi közük nem volt Istenhez. És ezzel Jézus fölteszi nekünk a nagy kérdést. Mi az, ami nekünk igazán fontos? Az a fontos, hogy mit akarunk hallani, az a fontos, hogy mi az, ami tetszik nekünk, vagy pedig van bátorságunk szembenézni az igazsággal, van bátorságunk szembenézni, hadd mondjam így, a sötétségeinkkel, van bátorságunk szembenézni életünknek a sötét oldalaival, azokkal a részekkel, ahogy úgy érezzük, hogy ott aztán tényleg jaj nekünk, és hogyha vesszük ehhez a bátorságot, akkor döbbenhetünk rá arra, hogy pont ott találjuk meg az igazi boldogság forrását. Újból és újból tapasztalom ezt, hogy akkor, amikor van egy helyzet, ami tökéletesen lehetetlennek tűnik, ami tökéletesen kellemetlennek és borzasztónak tűnik, abban a helyzetben mindig ott van az a forrás, ami sokkal nagyobb mélységeket és sokkal mélyebbről fakadó, sokkal tisztább forrásokat nyit meg, mint amit egyébként szerettem volna, vagy amit el tudtam volna képzelni. Természetesen az ilyen forrásokhoz való leásás az nagyon-nagyon nehéz dolog tud lenni, és menet közben valóban az a tapasztalatunk, hogy jaj nekünk, vagy hogy szegények vagyunk, vagy hogy éhezünk, vagy hogy éppen sírni támad kedvünk. És talán néha még sírunk is. De így jutunk el ahhoz a forráshoz, aki maga Jézus Krisztus. Így jutunk el ahhoz a forráshoz, ahonnan az a szeretet fakad, amire Jézus ebben a beszédben azután meghív bennünket. Arra ma már nincsen időnk, hogy átnézzük ennek a beszédnek a folytatását, de a folytatásban Jézus pontosan arra tanít meg bennünket, hogy szeressük azokat is, akik erre egyáltalán nem szolgáltak rám, sőt, szeressük azokat is, akik nagyon is rászolgáltak arra, hogy ne szeressük őket, magyarul az ellenségeinket. Szeressük azokat, akiknek a jelenlétében görcsbe ugrik a gyomrunk. Talán ezt így lehetne magyarul megfogalmazni. Szeressük azokat, akikkel kapcsolatban úgy érezzük, hogy szeretnénk nem csak 3 lépést, hanem legalább 3 kilométer távolságot fenntartani. És így tovább. Jézus erre a szeretetre hív meg. De erre a szeretetre csak akkor vagyunk képesek, hogyha megtaláltuk ennek a szeretetnek a forrását. Vagyis, akkor vagyunk képesek erre a szeretetre, hogyha megtapasztaltuk azt, hogy Jézus akkor is szeret bennünket, hogyha mi undokok vagyunk, hogyha mi olyanok vagyunk, mint az összegömbölyödött csündisznó, hogy csak szúrni és bökni tudunk, akkor, hogyha megtapasztaljuk azt, hogy Jézus akkor is szeret bennünket, amikor mi erre egyáltalán nem szolgáltunk rá, sőt, hogy Jézus pontosan akkor szeret bennünket a legjobban, amikor a legjobban rászolgáltunk arra, hogy ő egyáltalán ne szeressen bennünket. Erre mutat rá Jézus ezekben a boldogságokban és ezekben a jajokban. Vagyis, hogyha ezt egy mondattal szeretnénk összefoglalni, akkor talán azt is mondhatnánk, hogy Jézus meghív bennünket arra, hogy legyen bátorságunk felfedezni a kudarcok, a nehézségek, a nyomorúságok, a szegénységek, a fájdalmak, és most folytathatnánk hosszan ezt a sort, ezek mögött, a dolgok mögött az igazi forrást. Vegyük észre, hogy Jézus ott van, és Jézus ott szeret. És vegyük észre azt is, hogy ott van a legnagyobb szükségünk erre a szeretetre. Hiszen ott, ahol ügyesek vagyunk, ott, ahol okosak vagyunk, ott, ahol, hadd mondjam így, jól sikerül a látszat, vagy jól sikerül a smink, ott nem nagy dolog bennünket szeretni. De ott, ahol a leginkább rászorulunk, ott, ahol a legnagyobb a fájdalom, ott nagyon is rászorulunk. És Jézus ezért mondja boldogoknak a szenvedőket, és Jézus ezért mondja azt, hogy jaj azoknak, akik ezt már elfelejtették. Mert akik elfelejtették a szenvedést, azok elfelejtették, hogy hol van a forrás. Jézusnak az üzenete így lehet igazi örömhír. Olyan örömhír, ami sokkal nagyobb boldogságot hoz, mint amit el tudnánk képzelni, vagy amit el tudnánk várni. És úgy gondolom, hogy Jézus ezzel igazán egyenesen beszél hozzánk, ezért adtam ennek a mai alkalomnak azt a címet, hogy egyenes beszéd. Egyenes beszéd, hiszen egy sík területen történt. És Jézus nagyon egyenesen mutat rá arra, hogy ezekben a sokszor lapos élethelyzetekben hol vannak az igazi, a mély források.
Csernai Balázs atya Biblia óráját hallották.